Köszönjük Istenünk, hogy arra hívtál el bennünket ebbe a világba, hogy megismerjünk téged. Köszönjük, hogy ez a feladat, ez a cél nem lehetetlen, hiszen te magad jössz ebbe a világba, Krisztusban, hogy felismerhető legyél, hogy megtapasztalható legyél, hogy szívünkben lakozzál, hogy meggyökerezve, megalapozva képesek legyünk felfogni, mi is a szélessége, hosszúsága a te lényednek. Köszönjük, hogy megismerhettük Krisztust, ezáltal megismerhettünk téged, megismerhettük teremtőnket, alkotónkat, és ebben az ismeretben növekedhetünk. Add, hogy ez az Isten tisztelet ennek egy lépése legyen. Amikor megint rád tekintünk, a mindennapokból megérkezünk a te házadba, ebbe a hajlékba, ahol már sokszor, sokféleképpen kerestek emberek téged, sokszor imádkoztak és segítségül hívták a te nevedet, és köszönjük, hogy áll még ez a templom, mert te vagy az, aki jelen vagy közöttünk, és a te jelenléted hív össze mindig egy gyülekezetet, és a te jelenléted az, a te tanításod az, amely megváltoztathatja a mi szívünket és gondolkodásmódunkat. Így a te kezedbe helyezzük le ezt az órát, add meg nekünk, hogy a te teljességed, mindent átfogó teljességed jelen legyen. Köszönjük, hogy te mindent megtehetsz, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi azt kérjük. Ezért kérjük, azt cselekedj velünk, és bennünk, és körülöttünk is. Amen. Az imént felolvasott szakaszból, az Efézusi levélből, a 3. fejezetből, a 18. és 19. verset olvasom. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Foglaljon helyet a gyülekezet! Az elmúlt Isten tiszteleten arról szóltam, hogy mit is jelent az, hogy szent lelket kaptunk, hogy Krisztus miért tartja fontosnak az, hogy megismerjük a bennünk lakozó pártfogót, vagyis szent lelket, és ebben helyezte el a mi számunkra az Isten ismeretének a gazdagságát, az összes tanításnak a megvalósulása és célja szintén a Szentlélekben teljesedik ki. Tehát az alap nem az, hogy mi hogyan cselekedjük meg az Istennek az akaratát, és hogyan engedelmeskedünk minden szavának, hanem az alap az, hogy az Istennek a lelkét befogadva Isten munkálkodik a mi szívünkben az ő igéjén keresztül, és ezért aztán majd megcselekedjük, amire az Isten indít bennünket, és ezért aztán majd járunk az Istennel való közösségben és kapcsolatban. Tehát nem fordított a sorrend, hogy előbb cselekedjétek az Isten akaratát, aztán majd megismeritek őt, bár vannak élethelyzetek, amikor előbb kapjuk az indítást a cselekvésre, és aztán később értjük meg, hogy az Isten mit is akart ezzel. De minden esetre hosszú távon nem fenntartható az, hogy mi vagyunk azok, akik elhatározzuk, hogy úgy cselekszünk, ahogy Isten szeretné, és közben pedig hiány van a mi szívünkben és a lelkünkben, és saját erőnkből próbáljuk teljesíteni az isteni szót vagy akaratot, még akkor is, hogyha mi ezt úgy fogjuk föl, hogy mi imádjuk az Istent. Ha azt elhatározom, hogy én mostantól kezdve szeretni fogom az Istent, imádom az Istent, és akkor én elhatározom, hogy teszem azt, amit ő akar. Ez nem baj, ez az elhatározás, csak alapját tekintve nem előzheti meg a bennem lakozó Istennek a megtapasztalását, mert onnan kell kiindulni az akarásnak, és a vele való kapcsolatból származik az öröm, a vele való kapcsolatból származik az a szeretet közösség, amivel én ezt meg tudom élni, és az a fajta indítás, amiből én egyáltalán motiválva vagyok arra, hogy az Istennel legyek. Tehát miért fontos ezt látnunk? Mert Isten a cselekvője, Isten a munkálója a mi hitünknek, Isten az, aki megtart bennünket, és ugye mi hirdetjük azt, hogy kegyelemből hitáltal tartatunk meg. Ennek a legtökéletesebb példája az, hogy Isten lakozik a mi szívünkben, azért lehet kegyelemből a mi hitünk, és nem cselekedetekből, mert az egésznek a forrása és fenntartója bennünk lakozó Isten, aki az egészet motiválja az életünkben. És ez miért jó? A mai alkalommal ezt próbálnám tisztázni, hogy miért is jó ez, és miért tekinthetjük ezt helyes alapnak, és nem egy olyan alapnak, hogy ugye sokszor a Szentlélekkel kapcsolatban olyan képzetünk van, hogy vagyunk mi, és van valahol Isten, és akkor a Szentlélek az úgy, mint egy kívülről bennünket inspirálna, és kívülről érkezik hozzánk, mint mondjuk egy angyal, vagy valaki, valami lelki lény, aki megérkezik hozzánk, mint egy hírvivő, és bekopogtat az ajtónkon, és próbálja elérni azt, hogy mi valahogy figyeljünk az Istenbe. Lehetnek külső körülmények, lehetnek külső hatások, még talán angyal is megérkezhet hozzánk a Szentlélek közbenjárásával, de ezek külső dolgok. Az, amit Isten igéje elénk tár, az azt jelenti, hogy van egy pártfogónk, és ezt próbáltam a múlt alkalommal kiemelni, aki lélek, mint ahogy Isten is lélek, és ez a lélek a mi szívünkben lakozik. Érezzük a kettő közötti különbséget. A múlt alkalommal arról szóltam, hogy mi a saját lelkünket soha egyetlen egy pillanatra nem tudjuk elhagyni. Bármit teszünk. Ha én jót teszek, és úgymond jó szándék vezet engem, és helyesen cselekszem, akkor is ott van velem az én lelkem. Ha én rosszat teszek, és mondjuk indulat, vagy gonoszság van a szívemben, vagy más terveket szövök, akkor is ott van az én lelkem. Tehát a lelkemtől egyetlen egy pillanatra sem tudok úgymond elválni, mert az mindig ott van velem. Az, amit az Isten lelkéről hallunk, hogy a pártfogót elküldi hozzánk, és fölébreszti bennünk, Krisztus az ő kegyelme által megadja azt nekünk, és azt az áldást, hogy Isten lelke lakozzon bennünk, az valami hasonlót jelent. Amikor a hívő ember azt mondja az Istennek, meghívja magához és behívja, akkor nem pusztán arról van szó, hogy a saját szívét megnyitja Isten előtt és imádja az Istent, hanem arról is van szó, hogy kap egy lelket Istenből, egy pártfogót, egy személyes, számára szóló lelki összeköttetést, egy kapcsolódást, amelyet léleknek nevezünk, mert személyes, a te lelki karakteredhez megfelelő, a te tulajdonságaidhoz megfelelő, Isten személyes Isten, ezért személyesen akar téged vezetni. Ezért személyes lelket kell, hogy adjon neked. Tehát a Szentlélek nem csak azért személyes, mert az Isten személyét tükrözi, hanem abból a tekintetből is személyes, hogy a részedre megnyilvánuló rész az isteni lélekből. Ezért számodra is személyes. Hozzád tartozom. És ezt akartam kiemelni, hogy a pártfogoltat mindig követi. Nem hagyja el. Mert hogy hűséges a pártfogó. Még akkor is, hogyha a pártfogolt hűtlen. Vagy a pártfogoltnak más érdekei lesznek, vagy nem akar rá figyelni. A pártfogó, mint egy tanú, ott van az életében, mint lélek, és ismeri a léleknek a dolgait. Ugye például van egy ilyen ige, hogy amikor imádkozunk, nem tudjuk úgy kifejezni az imádságunkat, mint ahogy a lelkünk szeretni. Nem tudunk úgy kérni. És azt mondja a Szentírás, hogy a bennünk lakozó Szentlélek, vagyis pártfogó ismeri a lelkünknek az igazi kívánságát. Mi csak gügyögjük és körülírjuk, hogy mit is szeretnénk, hogy lehet, hogy nem is azt a kívánságot fogalmazzuk meg, ami a legmélyén ott van a szívünkben. A pártfogó ismeri a lélek kívánságát, és azt viszi az Isten elé. Tehát a pártfogót nem lehet igazából becsapni. Tehát a lelkünket sem lehet igazából becsapni, Ugyanúgy az Isten lelkét sem bennünk. Ez nem félelemmel kell, hogy betöltsön bennünket, hanem pont azzal a fajta bizonyossággal, hogy Isten annyira méltatott bennünket, hogy mind önmagát nyíltan adja nekünk, mind pedig saját magunkat nyíltan elfogad Isten. Nincsen illúzióba Isten velem kapcsolatban. Tehát nem gondolja, hogy én nem tudom, milyen ember vagyok, miközben nem az vagyok. És ennek ellenére adja a szent lelkét, adja az iránymutatásait, és velem van. Tehát az a fajta hozzáállás, hogy jaj, vigyázzunk, elveszítjük Istent, vagy bármifajta félelem vagy szorongás nem alátámasztott, mert Istent nem lehet elveszíteni. Csak mi éljük úgy meg. A saját félelmünk, a saját hibáink miatti aggodalmunk, a saját kétségbeesésünk, az, hogy azt hiszem, hogy Isten olyan, mint egy ember, aki megutál engem, és elfordul tőlem, mert én már nem tudom, milyen vagyok, ezek mind a mi elképzeléseink az Istenről. Aki Isten a saját fiát odaadta értünk, és lejött ebbe a világba, sőt, még a lelkét is odaadja nekünk, akkor miért is hagyna el? Túl sok mindent adott már. Túl sok mindenért vagyunk mi fontosak neki, és miért is vagyunk neki fontosak? És ezt nagyon jól kell látni, mert Isten lelkének alkotásai vagyunk, az ő teremtményei vagyunk, és igazából az Isten, amit alkotott és amit megteremtett, főleg azért, mert lelkek vagyunk, az ő személyének a gondolatának a megnyilvánulásai vagyunk, egyediek vagyunk, nincs még egy olyan, mint te, ezt most értékképpen mondom. Most akkor hogy ne lenné neki már fontos? Hát nincs még egy olyan, mint te. Olyan vagy, mint egy gyöngyszem, vagy mint egy arany, vagy egy gyémánt, ami értékes, nincs belőle még egy, és birodalmak omlanak össze, hogy valamilyen kincset megtaláljanak, és az övék legyen. Átrajzolják a térképet, hogy ez most az övék legyen, akkor Isten miért ne rajzolná át az élet térképét? Több soron, hogy megragadja azt, aki az övé, de ugye a kincs nem tud róla, hogy milyen kincs. Tehát nem tudja az ember, hogy mekkora érték. Nem tudod magadról, és akkor, amikor Istenről beszélünk, hogy Isten szeret téged, meg Isten keres téged, meg te is imádhatod Istent, fel nem fogjuk azt, hogy ez a saját magunk értékességének a bizonyítéka. Hát, hogyha Isten keres téged, és szeretne veled lenni, az nem azt jelenti, hogy értéktelen az életed, vagy te magad értéktelen, annyira értékes, hogy Isten nem az aranyat keresi a földön, nem a hatalmat keresi a földön, mert az már az övé, hanem igazából teremtményében akar megnyilvánulni, és azt akarja, hogy kapcsolatban legyünk vele. Hát ez mindennél fontosabb neki. Ezért a bűnt is, mint akadályt elhárítja. És bármit el tud hárítani az útból. Ez a lényeg, hogy mindent megtehet Isten, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Tehát most nem azért, hogy elbizakodottak legyünk. Mert ugye az távol álljon a hívő embertől, hogy elbizakodott legyen. Viszont az is elég távol álljon a hívő embertől, amitől menekülnünk kell, hogy önmagunkat olyan értelemben nem tartjuk értékesnek, se magunk előtt, se Isten előtt. Ez a gondolkodásmód hamis alázat. Hamis alázat, mert ezáltal én magamat is semminek érzem, és talán még Isten előtt is azt mondom, hogy hát miért is mentenél meg? Hát engem? Miért méltatlan vagyok, ugye? Ezzel szemben, ugye Isten, vagy Krisztus is beszél arra, amikor önigazult egy ember, akkor azt mondja, ki ha én nem? Hát az önigazult embernek ugye nincsen szüksége Istenre, ez egy másik véglet. Amikor az ember saját magában azt az értéket, amit az Isten belé helyezett, ugye most azt mondom, helytelenül viszonyul hozzá. Mert azáltal, hogy Istent szerethetné, még önmagát is szerethetné, sőt, helyesen szerethetné, és értékes is maradhatna. De az a hűbrész, hogy magunkat felfújjuk, hogy mindent nekem, mindent most és azonnal, ez pontosan nem szép. Ez pontosan nem érték. Azt hiszi az ember, hogy akkor vagyok a legértékesebb, amikor így mindennek a középpontjában én vagyok, de rádöbben az ember, hogy ez nem szép, és nem is érték, hanem pont az ellenkezője, és azzal hitetem magamat, hogy most vagyok aztán a legerősebb, a legszuperebb, és most vagyok én. Én vagyok most a legkiteljesedettebb valaki. És akkor pont az ellenkezője fog megtörténni, hogy ezáltal az ember elveszíti azt a fajta értékét, ami nem azt jelenti, hogy ne tudd azt, hogy ki vagy, nem azt jelenti, hogy mindenki átgyalogolhat rajtad, mert ilyen alázatra Jézus sem bíztatott, bár mondta, hogy ha valami olyasmit tesznek veled, akkor tartsd oda ugye a másik arcodat is, ha megütnek téged, de ez a méltóság. Hát te nem adod alá magadat, hogy most belemész egy hírikbe. Ide-oda csapkodunk. Akkor te olyan leszel, mint ő. Ha van méltóságod, van tartásod, van lelki gerinced, akkor az adókapokban megállsz. És azt mondta, én nem az az ember vagyok. Ugye nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. Ha belemegyünk a csihipuhiba, ilyen szempontból, ugye az, amit Jézus azt mondja, hogy alázat, vagy szelídség, vagy megbocsátás, az nem a gyengeség, hanem az erőnek a szimbóluma. Aki tud szelíd lenni, megbocsátó lenni, illetve átlátni a dolgokon, és ezeket le tudja győzni önmagában, az egy erős ember. A felfúvalkodott ember visszaadja, még jobban, ugye még rátesz, és próbálja bebizonyítani a másikról, hogy minden ő miatta van. Amikor szelídségről beszél Jézus, vagy oda tettél a másik arcot, akkor nem vádoljuk a másikat, hogy na ide is üssél, mert te ilyen ember vagy. És egyből lelki prédikációt lenyomjuk, hogy megszégyenítsük őt minden áron, hogy most még ide is üthetsz. Ugye nem ez a lényege. Hanem valamilyen szinten az, hogy tükröt tartunk a másik ember elé, hogy észrevegye, hogy mit csinál. Persze ez nem mindig sikerül, és tudjuk, hogy nehéz ez az út, mint ahogy Jézus is tükröt tartott az akkori emberek elé, és hát egyre dühösebbek voltak a tükörben, amit láttak. Csak hogy nem a tükörre kell haragudni. Ez volt a Jézus felé irányuló indulatnak a lényege, hogy Jézusra haragudtak azért, mert valamit elmondott nekik, amiben érintve érezték magukat, és nem azt látták meg, hogy mit mutat a tükör, hanem haragudtak a tükörre, és azt mondták, hogy hát már ezt nem hordozzuk el. Mert ezt nem bírjuk elviselni. Így vagyunk mi igazából emberek is egymásnak tükör, és amikor egy másik embert nem tudok elviselni, akkor mindig legyek annyira bölcs, hogy miért is nem. Hát az valamit tükröz nekem, én haragszom a tükörre. Pedig lehet, hogy amit mutat, abban én is benne vagyok. És ez az, amikor Jézus arra bíztatja az embereket, hogy mikor ilyen, ugye a másik szemében a szálkát, enyémben ott a Gerenda című történetben vagyunk benne, akkor legyen képességünk arra, hogy mi saját magunkkal is el tudjunk számolni, és legyen világosságunk ehhez. Tehát, visszatérve az eredeti gondolathoz, hogy hogyan tudunk beljebb hatolni az Isten megismerésébe a Szentlélek által, és hogy tudjuk azt, hogy bennünk lakozik a Szentlélek. Ugye Jézusnak van egy példázata, amikor azt mondja, hogy ti gonosz tétetekre tudtok jó ajándékokat adni a gyermekeiteknek. És hogyha a gyermeketek halat kér, akkor ti nem adtok nekik kígyót. És azt mondja, hogy mennyivel inkább mennyei atyátok, hogyha kértek tőle jó ajándékot, megadja, és így kérjétek tőle a Szent Lelket is. Tehát az első gondolat az, hogy a Szentlélek sohasem egy frázis legyen. Unos untiglan ismételgetett fogalom, amely mögött nincsen tartalom. Mert a Szentlélek, amikor én azt mondom, hogy jövel Szentlélek az én szívembe, vagy Istenem, kérlek, hogy lakozz bennem, vagy azt mondom, hogy Istenem, átadom a lelkemet neked, és a te lelked érkezzen meg hozzám, ezek nagyon fontos imádságok. Még fontosabb, hogy ebben maradjunk meg. Ha kértük, és tudjuk, hogy Isten megadja az ő lelkét nekünk, akkor onnantól kezdve az ember legyen tudatában annak, hogy amit kért, azt az Isten cselekszi. Tehát a legfontosabb dolog az Istenről tudni azt, mert ezért is mondja Krisztus, hogy kérjetek és adatik. A kéréseink mögött nincsen cselekvési tudatosságunk, hogy Isten azt meg is adhatja, vagy meg is cselekszi. Ez a hit. Ha nincsen bennem ez a fajta tudatosság, akkor én kéregetek Istentől, és várogatok Istentől, de nincs meg bennem az a fajta meggyőződés, hogy Isten pedig cselekszik. Ez nagyon fontos. A kettő közötti időben, amikor látszólag nem történik semmi, én kértem, Isten pedig úgymond ígérte, hogy majd megadja nekem, közben én a hitemmel elfogadó állásban vagyok, és tudom, hogy Isten cselekszik. Tehát fenntartom azt, amit kértem, ráállok, és elkezdem magamat gyakorolni abban, hogy Isten lelke, mit kértem, hogy lakozzon bennem van. Ez a hit. Elhiszem, hogy Isten lelkét megígérte nekem, én elhiszem, hogy kértem, mert hát azt tapasztaltam, elhiszem, hogy Isten azt ígérte, hogy megadja, akkor ráállok, és abban a tudatban kezdek el élni minden nap, hogy Isten lelke bennem lakozik. Ez látszólag furcsának tűnik. Azt mondhatnám, beképzelem magamnak, hogy Isten lelke lakozik bennem, mondhatja valaki. De nem beképzelés, hanem az arról van szó, hogy Isten ígért valamit, én kértem valamit, és ráállok, és ez a hit. És abban a tudatosságban élek, és onnan fogom eldönteni, hogy nem beképzeltem magamnak, hogy elkezdem magamat benne gyakorolni, és elkezdek kapcsolatban lenni a bennem lakozó Istennel. De ez olyan, mint egy találkozás. Először még nem ismerjük egymást. Hát nem tudjuk, hogy hogyan fog ez működni. Aztán ki kell alakítani magamban azt a készséget, hogy figyelek befelé. Befelé figyelek, meg kifelé, és a külvilágban is vannak dolgaim, arra is figyelek, de van egy lélek jelenlétem. Ezt így tudjuk talán szépen magyar kifejezni. Lélek jelenlétbe kerülök. És nem csak önmagam tudatosságában, hogy én ki vagyok, hanem abban a tudatosságban, hogy kicsoda nekem Isten. Elkezdem érteni, elkezdem felfogni, elkezdem közelebb kerülni Istenhez, és a lényéből kapok belső megtapasztalásokat. Miért fontos ez? Mert egy fontos dolgot szeretnék elvágni, amely akadálya nekünk a hitben való járásunkban, akadályképpen jön. Ez pedig így hangzik. Az elképzeléseinket rendre összetévesztjük a valósággal, elképzelhetünk dolgokat, amelyek nem úgy vannak. Sőt, lehet, hogy a helyzet még ennél is rosszabb, de én jól akarom látni. Ismerjük ezt, elképzelünk dolgokat, és akkor mi szebbnek szeretnénk mutatni, vagy szebbnek látjuk a dolgokat, mondjuk, hát ez így jó. Aztán lehet, hogy szándékosan érzékeljük hamisan a valóságot, hogy jobban igazodjon a mi elképzelésünkhöz, és ezért igazából az elképzelésünk az, amely befolyásolja azt, hogy milyen is a mi életünk, kapcsolataink, minden. Tehát, hogy te hogy állsz hozzá? Ezt nevezem mondjuk elképzelésnek. Elképzeled magadról, hogy te ki vagy, vagy ki szeretnél lenni, ehhez mérten te elpakolgatod a dolgaidat, embereidet, bármit, amert te azzá szeretnél válni, ugye? Vagyis mi az, ami a legerősebb az ember életében? Az életképzeleted. Amivel önmagadra nézel, a világra, az eseményekre, és minden, ahogy elképzeled, ahogy gondolod, vagy így is mondhatnám, vagy akkor így, ahogy hiszed, az neked a valóság. Az a te valóságod. Az életképzeletedben, ahogy nézed önmagadat. Na és ez a fontos, hogy ameddig az Istennel, azt ígéri a Szentírás, nem vagyunk ilyen kapcsolatban, az életképzeletünkben, most így mondom, nincsen benne a helyes Istenkép. A valódi, élő, ható Isten, aki több a mi elképzelésünknél, akit nem a mi elképzelésünkkel teremtettünk, nem a mi teremtményünk Isten, hanem mi vagyunk az ő teremtményei, és ő előbb elgondolt bennünket, mint ahogy mi visszagondolhatnánk őre, tehát az életképzeletünk, az mindig másodlagos az Isten gondolatához képest, mert az az elsődleges. akkor mi történik? Az elképzeléseinket nem fogjuk összekeverni a valósággal. Mert az egy fő valóság, az Isten lelke, mint kiigazító ott van bennünk, és megtisztítja az életképzeletünket, megtisztítja a hitünket, és elkezdjük látni úgy a dolgokat, ahogy vannak. Nem pedig illúziókat gyártunk, hogy szebb a világ, jobb a világ, meg akármi, mert nem jobb és nem szebb. De azt sem mondjuk, hogy olyan rossz a világ, hogy itt már minden rossz, és semmi sem jó, mert ez sem igaz így. A dolgok olyanok, amilyenek. Van úgy, hogy van ami jó a számod, és van ami rossz. De semmi sincs így kimondva, hogy ex katedra minden rossz, vagy ex katedra csak ez a jó, meg csak ez a rossz. Mert ugye az életünket személyesen kell élnünk. Tehát a Szentlélek, hogyha így nézzük, az nem szabad, hogy az elképzelésünknek legyen kiszolgáltatva. És ezt nagyon jól kell tudni. Én nem elképzelem magamnak, hogy van Szentlélek bennem. Nem beképzelem, nem bemagyarázom. Nem tulajdonítom a saját gondolataim termékének. Nem szolgáltatom ki annak, hogy én ma azt mondom, hogy jó a kedvem, de holnap nagyon rossz a kedvem, és azt mondom, hát nincs bennem Szentlélek, mert most nagyon depressziós vagyok, és nem lehetnék én depressziós, hogyha Szentlélek lenne benne. Miért nem? Mert a te gondolataid, a te érzéseid attól még megmaradnak. Csak van egy pártfogód, akire ránézhetsz, ő nem depressziós. Nem látja szomorúan a jövődet. És valamit képes neked adni ebben a helyzetben is, és erőt is, és tud adni egy másik nézőpontot. Tehát a Szentlélekkel való belső kapcsolat azt jelenti, hogy egy mélyebb tudatosságra jutunk. Minden tudatossági szintünk meg fog maradni, a hétköznapi tudatossági szinted. Az, hogy milyen embernek tartottad magadat, egy pillanat alatt nem fog megváltozni. Még a terveid sem fognak minden esetben megváltozni egy szempillantás alatt. Mindaz, amit eddig gondoltál, szóltál, cselekedtél, ami meghatározott téged, az is meg fog maradni. Mert te így egy ember vagy, nem tudsz egyik pillanatra a másikra másik ember lenni. De kapsz valakit, akivel az Istennek a dolgairól tudsz beszélgetni, és aki elkezd téged tanítani, akárha a Bibliát kinyitod, és olvasgatod az Istentől ihletett igét, elkezdődik benned egy párbeszéd. És Istennel leszel, hagyd mondjam ezt, a legfontosabb dolog, lenni az Istennel, ennél szebbet nem tudok elképzelni, és ez a cél, hogy már a legalacsonyabb szinten is, mi nem kell neked megváltoznod most idézőjelben, csak meg kell értened, hogy Isten hogy működik benned. Tehát Istent nem mi fogjuk működtetni, a legfőbb erőt, ember elhatározza, hogy működteti a lelkében. Hát hogyan? Pont fordítva van. Ő engem működtet, én az életet tőle kaptam, és lelki értelemben is, amit a lélekről tudni lehet, ezt nem én fogom kitalálni, hogy micsoda a lélek, meg mi lenne az én boldogságom, meg ilyen dolgokat, amit én úgy gondolom, hogy ezt majd én eldöntöm. Ezt rájövünk arra, hogy igen, eldönthetjük, láthatjuk. Működik a mi tudatosságunk, de van egy isteni tudatosság, ami olyan szinten követi az embert, hogy napi szinten vele van, és Krisztus azért jött ebbe a világba, hogy ezt a két tudatosságot összekösse magába, és azt mondja, aki engem látott, látta az Atyát, ha befogadtok engem, bennetek van az Isten, és összeköti a kétfajta tudatosságot. Vagyis megjelenik bennem az Istennek a szeretete, ismerete, és ez már maga a Szentlélek jelenléte. Mert azt mondjuk, a Szentlélek gerjeszti fel a szívedben azt, hogy szereted az Isten. Tegyük fel, szereted az Isten. És azt tapasztalod a lelkedben, hogy vonz téged, hogy szereted őt, akkor az a Szentlélektől van. És minden más tulajdonságot, amit megtapasztalsz az Istenből, az a Szentlélektől van, vagy jön a másik variáns, amire figyelmeztettem, beképzeled magadnak, hogy te szereted Istent. Ez a veszélyesebb. Elhatároztad, hogy te szeretni fogod Istent emberi erőből. saját fölgerjesztett gondolatodnak a terméke, és nincsen benned Szentlélek, miért baj ez? Mert ha csalódsz, azt mondod, Istenben csalódtam. Nem Istenben csalódtál, a saját elképzelésedben. Mert valamit nem tudtál, valamit elképzeltél, valamit szerettél volna, valami felé törekedtél, és az nem úgy sikerült. Istenben igazából nem lehet csalódni, hanem ami elképzeléseinkben lehet, és akkor mindjárt meg tudod különböztetni. Ha valamit nem értesz meg, ami megterheli az életedet, akkor mi a legegyszerűbb? Rá kell jönnöd, hogy ezt te képzelted el. Persze fájdalmas, ha nem úgy történik, ahogy kell, de Isten soha nem ígérte meg senkinek, hogy minden úgy lesz, ahogy ti elképzeltétek. Ilyet egyszer sem mondott. Csak azt mondta, hogy kérjetek, és adatik. De abban ott van ő, hogy mit ad meg. És a vele való kapcsolatot ígérte meg, hogy velünk lesz. Minden napon a világ végezetéig, de nem fog kimenteni minket minden egyes élethelyzetből, és nem úgy lesz, hogy mi szerettünk volna. Hihetetlen nagy kísértés, hogy akár a lélek munkáját, akár az Istennel való kapcsolatunkat a hit szempontjából az elképzeléseinkhez igazítsuk. Óriási veszélyben vagyunk, ha átadjuk magunkat, és ezt nevezzük tudatlanságnak, hogy az Isten ezt próbálja szétosztatni bennünk, pont a lélek ereje által, hogy az is tudatlanság lehet, ha az elképzelésünk miatt alázatosak vagyunk Isten előtt, meggyőződéseink vannak Istenről, hitünk van, olyan hitünk van, hogy vak hittel tudok menni, engem senki nem tud meggyőzni, mert úgy érzem, hogy Isten ezt mutatja. Aztán van bennem elkötelezettség is, még van bennem a mások iránti közösségi érzésem is, hogy én másokkal ugyanebben a hitben vagyok, és honnan derül ki, hogy ez nem jó? Mikor fog ez szétpukkadni? Amikor a gyümölcseimet, ha megnézem, látom, hogy hova jutottam. A cselekedeteimben, a szavaimban és a tetteimben, ha más lelkület hatja át az életemet, és ettől, amitől félnek igazából, most azt mondom a világon, az emberek nem a hívő embertől félnek, aki helyesen hisz, hanem attól, aki nem. Mert az riasztó. Látunk egy olyan embert, aki önjáró. Isten sem tud beszólni, nem tudja megállítani, mert ő már tudja, hogy mit mond neki Isten, ugye? Ez félelmetes tud lenni. És ölni és rombolni és képes a jó ügyért. És ezt nevezzük fanatizmusnak. Az emberek, lehet, hogy piciben nem úgy, mint egy... Ugye látjuk a világban ma pont ezt a példát, hogy van egy hit, amely elég erőteljesen jelenik meg a világban, és vannak fanatikus követők. Látjuk az intő példát. Ne legyünk ilyenek, hanem élő hittel, és Isten lelkétől valóban vezetetten tudjuk az élet dolgait, és az Isten dolgait is értelmezni, mert ha bármikor nem így teszünk, mi nem só vagyunk, hanem sav, ami mar, ami tönkreteszi az életet. De hogyha só vagy, akkor ízt viszel bele, és csak annyira vagy benne, amennyire benne kell. Meghagyod az életet. Mert az Istennek igazából az élet az fontos. Az a legfontosabb dolog, hogy legyen életünk ő benne, és másoknak is. Tehát ki alkotja meg az elképzelést, akár a fanatizmust, vagy a látszatalázatot, vagy a látszatmeggyőződést, vagy a vakhit. Vakhitet. Ki alakítja ki bennünk? Ez egy óriási kérdés. Ki az, aki ezt megtermi? Isten? Nem. Akkor kicsoda csinálja? Mutathatunk másik emberre, hogy hát bárki, aki egy ilyen vakhittel rendelkezik, az követőket tud magához toporozni, és meggyőzi őket. Mert ez egy olyan dolog, hogy tényleg ez terjedni tud. Meggyőzök valakit egy látásmódra, ő is azt követi, és mi abban vagyunk, és akkor így megy tovább. De ha megnézzük, hogy miből alakul ki az az ember, az a személyiség, aki ezt végre tudja hajtani, tudjuk, hogy nem Istentől van, akkor miből van? És akkor itt van az, ahova megérkezünk, amit a megtérésnek nevezünk, és ezért a kezdeti pont, hogy változzatok el a ti értelmetek megújulásával, és értsétek meg, mi az Isten akarata. Hát ez a megtérés. Az értelmünket megnyitva az Isten előtt, és persze nem kihagyva a Szentlélek behívását, Krisztus szavával érve, tehát hódolatunkat kifejezzük Isten előtt, és az értelmünket elkezdjük tanítani, leültetjük a kispadra, és azt mondjuk, tanulj Istentől. Az értelmemmel elkezdem ízlelgetni az isteni tudást, kicsoda először az Isten, az ő gondolatát, lényét megtapasztalva, megérteni őt, mert egy vakhitű embernek rá kéne jönnie, ha igazi hite lenne, ugye ez már önmagában egy dilemma, hogy lehet egy vakhitűnek igazi hite, és ez itt a probléma. Az értelmével nem látja, hogy az az Isten kép, amit mond, az lehetetlen. Mert nem egyezik az isteni személynek a lelki tulajdonságával. Olyan dolgokat állít, amely nincs meg Istenben. És isteni tekintélyként teszi oda a másik ember elé, és egy isteni tekintét nem tudunk lerombolni, mert félünk tőle, és azt mondjuk, hát Istennel szemben nem mehetünk, nem, testvérek? Hát elhisszük, hogy én Isten szolgája vagyok? Igen, elhisszük. Elhisszük, hogy amit én mondok, azt Isten akarja, hogy mondjam? Igen, hát miért ne hinnék? Ha te Isten szolgája vagy, akkor te azt mondod, amit Isten akar, és elhiszed, hogy most minden szó, amit én elmondok, azt Isten ihlette, és ez ellen te nem mondhatsz semmit. Hát, ha ezt a első kettőt elhittük, akkor már ezt a harmadikat is. És akkor mi van? Akkor bármit mondok, azt úgy kell elfogadni, hogy Isten ezt mondta. Nem, mert ez csapda. És ezt Isten ige hirdetője sem mondhatja ki magáról, és senki sem mondhatja ki magáról. Mi csak Istennek sáfárai vagyunk, hirdetjük, és Isten a lélek, aki vizsgálja a gondolatokat, az ige hirdetésben is, az egyéni megértésben is, és leültetjük az értelmünket, és elkezdjük tanítani Istenről, és nagyon figyelünk, hogy ne képzeljünk olyat, amit Isten nem mondott, amit pedig mond nekünk, azt pedig helyesen értsük. Mert óriási nagy veszély van, hogyha ez a félreértés megtörténik bennünk, és talán még hitet is ragasztunk hozzá, meg indulatot is, hogy akkor ebből mi lesz. És azért van a Szentlélek legbelül, hogy az egészet kormányozza, és azért küld el embereket, hogy tanítsanak, hogy utána az Isten lelke mindezt megmagyarázza majd egyénileg is, meg közösségi szinten is, és kontrollok alá van téve az Isten neve, ha így nézzük, a lélek által. Többszörös kontroll alá van téve. Mert a legnagyobb hatalom a Földön, azon kívül, hogy van fegyver, pénz és bármi, az Isten. Az Isten neve. Hogy mire használjuk. A legnagyobb hatalom. Ha ez a hatalom kicsúszik az Isten kezéből, mármint, hogy önmaga, és mások kezébe adatik, akik az ő nevében hirdetnek meg bármit, idézőjelbe bármit, a legnagyobb hatalom, ami égen és földön van, vagy az emberek lelke fölött, az az Isten. Már azok számára, akik hisznek ugye Istenben. Akik ugye nem hisznek Istenben, azok számára pedig, ugye pont ez a veszély, hogy nem hisznek ő benne, és ezáltal csúsznak ki az a másik véglet. Tehát ezért fontos, hogy az ő lelk által, a belső ember szerint ezek a szavak fontosak. Megismerjétek az ő dicsőségét, gazdagságát, szívetekben megismerjétek az ő szeretetét. Ezek olyan szavak, amiket hamar el tudjuk, szeretet, szívesség, meg gazdagság, meg jó, igen, akkor mi valami lényeg, ami nekünk szól, hát és nem vesszük észre, hogy ez mind Isten lényéről szól. Hát ennél van lényegesen? Tehát mi a szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége? Meg kell ismerned a szélességet, hosszúságot, magasságot, mert ha csak Istenről az van, hogy Isten, aztán jó van, az nagyon kevés. Mert az nem fog téged megtartani. Mert nem ismered őt, a szélességét, hosszúságát, mélységét, magasságát, és a saját életedben nem fogod tudni alkalmazni, vagy hogy mondjam, nem tud az Isten megnyilvánulni benned, ha nem ismered az ő a lelkének a szélességét, hosszúságát, mélységeit és dolgait, mert Isten nem olyan, hogy mindentől elkülönül, most akkor így mondom, hanem mindenben benne van. Hát értsük jól. Tehát Isten szélessége, magassága, hosszúsága és mélysége az határtalan. Isten eljött ebbe a világba Krisztusban, és azt mondta, abba a világba jöttem el, ami az enyém. És az a világ nem fogadta őt el, tehát Istené minden, tehát is képzeljük el, hogy lelki értelemben is, neki van felelte a materializmusra, neki van felelte a különböző nézetekre, bármire van megoldás, isteni kulcs bizonyos fokig. Ezért az életünknek is, azokra a lelki dilemmáinkra is vannak isteni kulcsok, amelyeket elvehetünk, és élhetünk vele. Tehát ezért mi az, ami harsog nekünk, hogy mit kell csinálnunk? Megismerni az Isten. Nagyon fontos. Az egyik legfontosabb dolog. Istennel vagy és nem ismered őt. A kettő dilemma. Hogy lesz te valakivel, ha nem ismered? Hát ez nem lesz jó. Vagy hogy akarod megismerni őt, ha nem vagy vele? Ez így sem lesz jó. Vagy csak hírből tudod, hogy ki ő. Ha van hír, ismerjük azt a játékot, hogy először elmondom az üzenetet, és körbeadjuk. És a végén teljesen más lesz belőle, az én mondatom átalakul, míg átadják az emberek egymásnak. Higgyük el, Istenről így vannak tévképzeteink. Az egyik értett valamit, és továbbadjál, mert elmondja a másiknak, hogy jó, hát így volt, meg úgy volt, amúgy volt az életemben, meg ez történt, meg az történt. És aztán az is továbbadja, az is gondol valamire, megint elképzel valamit, és akkor ő is megint elmondja, hogy hát igen, Isten szerintem ilyen, olyan, amolyan, és akkor az is elmondja a másiknak, és akkor így megyünk, és ez nem azt jelenti, hogy nem jó, hogy elmondjuk, hogy mit tapasztaltunk, csak hogy a megismerésünknek a folyamata ne ilyen külső forrásoknak az elmondásaiból legyen, hát ezt mondja a Szentes, belülről ismerjétek meg. Vannak hiteles külső forrásaink, úgymond az apostolok, meg a tanítás. Attól függetlenül még elmondhatjuk, hogy mit képzelünk el, vagy gondolunk, de mindig vegyük hozzá, hogy ezt én képzelem. Én most jelenleg így látom. Nagyon jó, ha ezt különbséget hozzá tudjuk tenni. De amikor azt mondjuk, Isten ezt és ezt gondolta, vagy mondta nekem, vagyis ez így van, lehet. Tiszteljük meg a másikat azzal, hogy így gondolja. Igen, vannak ilyen meglátásaink, de én saját magamról tudom, hogy a meglátásaim nem azért, mert Isten hamis volt, hanem azért, mert Isten igaz volt, de én gondoltam másképp a dolgaimat. És azok változnak. Helyes volt, amit akkor láttam, az én akkori gondolkodás, mondom szerint, de utána tovább mentem, és ma már másképp látom. Ez nem azt jelenti, hogy az előző nézőpontomra nem volt szükség, de az, hogy kiigazítsam saját magamat, szükség van. Tehát ezért a hit az sosem egy olyan dolog, ami statikus, hanem mindig egy dinamikusan követi az Istennek az útját bennem. Ezért a gondolataim, az elmém és minden mindig változik az Istenhez igazodva. Olyan értelemben változik, hogy keresi és kutatja, hogy Isten ma hogyan értelmezi önmagát a számomra, és mit akar nekem mondani. Ez az izgalmas. Képzeljünk el, valakivel együtt élünk, akit már ununk. Mindig ugyanazt mondja mindenre. Mindenre megvan a kész válasz. Lehet, hogy valakinek ez jó, de többségünknek nem jó, szerintem. Hanem az van, hogy Isten lehet, hogy sok mindent elmondott, és mondhatjuk, hogy ezt mondta Isten, de le kell ülni vele, és át kell gondolni, Uram, ezt mondtad ekkor és akkor. Igen, ma én ebben és ebben a helyzetben vagyok, akkor most hogyan is haladhatok én ezen az úton? És akkor ad egy egyéni saját tanítás neked. Mert nem lehet kollektíven egy úton járni. Mert mindenki jár a maga útján, és közben közösségben vagyunk együtt. Ez tehát az Isten gazdagsága. Tehát mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem úgy történik, most egy példát mondok, ez a zárás. Véletlenszerű, mechanikus folyamat lenne az Isten, ha már olyan értem, hogy jönnek információk, bennünk kialakul egy kép, és egyszer csak ott van, és azt mondjuk, hogy hát igen, ez az Isten akarata. Hanem a kép, meg az információ megérkezik, és az a kép, ami kialakul bennünk, az nem egy kontrollálatlan folyamatképpen kell, hogy megtörténjen, hanem az Isten teremtő munkája által, és nagy-nagy figyelemmel. Mert ahogy mondtam, az élet képzeletet fogja meghatározni, hogy te ki vagy. És minek gondold a másik embert is. Hát ha véletlenszerű folyamat lenne, akkor közben ahhoz hasonlítani, hogy az élet olyan, mint amikor egy hurikán a levegőbe emel egy ócska vasdarabot, és mi azt képzeljük, hogy abból hirtelen egy Jumbo 747-es repülőgép lesz. És nem lesz. És nem fogunk tudni felszállni rá, és nem tudunk vele elrepülni sem eddig. Mert abból, hogy valamit az életünkben hirtelen felkapunk, és azt mondjuk, hogy Istenem segíts, segíthet rajtad, de ha rendszeresen csak feldobja az életed a vasdarabokat, és próbálod összerakni belőle Istent, nem fogod tudni összerakni, ha csak nem Isten nyilvánul meg benned. És rájössz, hogy nem a vasdarabban van az Isten, nem a dolgban, az Isten van neked. Tehát érthető, hogy mindig is volt Jumbo, csak nem tudtuk. Mindig is ott volt. Ez Isten a tökéletességében, csak nem láttuk, és nem ismertük meg. Tehát Istent nem feltalálni kell, mondták is, hogy nem lenne Isten, fel kéne találni. Ugye? Nem kell feltalálni. Ez benne a szép. Nem kell kitalálni sem, és nem kell önmagunkat sem olyan helyzetekbe hozni, amiben úgymond nekünk kell kitalálnunk Istent. Nem kell kitalálni. Isten tudatosság, Isten lélek, amely bennünk megnyilvánul, és ezáltal ez a legfőbb alap. Azért megyek Istenhez, mert tudom, hogy ő ilyen. Ez olyan alap, hogy tudom, hogy ő gondolkodik, érez, ugyanúgy van gondolata felőlem, mint ahogy nekem felőle, ugyanúgy intelligensen látja a helyzetemet, mint ahogy én látom, úgymond intelligensen. Ha Istent lealacsonyítom egy olyan fokozatra, ami nem tartalmazza ezt a látásmódot, akkor az nem Isten. Az egy fogalom. Tehát Isten érző lény. Személy. Mindenhol ezt mondja a Szentírás. Tudatosság, amely megnyilvánul bennünk, és nem szükséges neki tanácsokat osztogatni, hogy hogyan kéne ám Uram. Mert ő jobban tudja, mint mi. Hanem pontosan itt jön az, hogy én csak egy személlyel tudom azt megélni, hogy alázattal viszonyulok hozzá, egy személytelenhez azt mondom, hát ez a gondolat ma nekem nem kell, ez a gondolat most ennek nincsen értelme, és mint gondolatokkal packázom Istennel, mert ez a gondolat nekem most nem szimpatikus. De nem veszem észre, hogy mondjuk akár egy jó gondolat is, amit Isten küld, amögött egy személy van. Ugye? És ezáltal én igazából nem csak gondolatokat hárítok el, vagy éppen adom hozzá magamat, hanem igazából valakivel való kapcsolatommal történik valami. És ez a nagyobb baj. Mert olyan ez, hogy én szeretnék valakinek segíteni, de nem lehet rajta segíteni, mert már nem hallgat meg. Nem hallgat meg. Nem tud segíteni Isten, ha nem hallgatjuk meg. Nem tud, bármennyire is szeretné. És ez az állapot. Az, amiben Krisztus ugye ki akar hozni, hogy ne legyünk tudatlanok Isten felől. Isten tehát nem büntető hatalomként kell, hogy megjelenjen az életünkben, nem úgy, hogy már úgy érezzük, hogy túl sok nekünk, meg nagyon félelmetes, meg minden. Isten lehet, hogy félelmetesnek is tűnhet, hogy Isten is tud büntetni, ha így nézzük, de ezt másképpen kell látnunk Isten lényéhez. Nem ez az igazi arc, hanem pontosan az az arc, amit Krisztuson keresztül láthatunk. Van egy tanító feddő oldala is, de van egy nagyon mély lelki, hozzánk közel álló arca. Mind a kettő azért van, hogy egyensúlyba kerüljünk. Ezért Istennel ne lehessen bármit megtenni, mint ahogy velünk sem lehet. Nem? Azért van, hogy nekem is kell, hogy tiszteletet adjanak. Vagy idézőjelben picit féljenek tőlem. De közben azt mondom, én nem vagyok félelmetes. Nem? De mégis tudok néha úgy viselkedni, hogy jaj, hogy most mi van, de mégsem azt kell rólam mondani, hogy én nem tudom, milyen vagyok. Ugyanígy van Istennel is. Ráragasztunk bélyegeket, vagy nem tudom, és azt mondjuk, hogy ilyen, olyan, amolyan, és akkor végén már ki akar vele lenni, ha rossz a híre. És így vagyunk Istennel, hogy a Krisztus evangélium a jó hírét kelti Istennek, és nekünk is, hogy megbékélt velünk. Bátran mehetünk Istenhez, és megismerhetjük őt. Adja meg Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy Te a belső emberben lakozol bennünk, vagyis lélek által bennünk vagy, a legbensőbb lényünkben, és ott, és onnan belülről kívánsz hatni reánk, ahonnan mindent elképzelünk, gondolunk a világról, ahonnan értelmezzük önmagunkat, a dolgainkat, ahonnan meghatározzuk, hogy mit akarunk és mit nem akarunk, és ami az egész forrása az életünknek. Köszönjük, hogy visszatalálhatunk a kezdőponthoz, és saját életünket is átadhatjuk neked. Ebből csak jó származhat nekünk. Bár minden elképzelésünk és félreértésünk még ott lehet. Ott lehetnek vágyaink, ott lehetnek félelmeink, aggódásaink, amelyek jobbra és balra eltérítik a mi gondolkodásunkat és az egész életlátásunkat. Add meg nekünk, hogy ne ezekre figyeljünk, hanem megismerjünk téged. Miért fontos ez, Istenünk? Add, hogy megérthessük, hogy hát ez a mi menedékünk. Mert minden történik úgy, ahogy a világban történik. Annyi minden van velünk, annyi mindent akarunk, terveztünk, vagy annyi mindent akartak velünk mások. Loholunk az életünk után, és nem ismerjük önmagunkat, és nem ismerünk téged. Az egész csak egy hatalmas változás, amely mindig változik, mindig más van, mint ami volt, és mégis mindig minden ugyanaz, és nem lépünk ki a mókuskerékből sosem. Hadd meg Istenünk, hogy megláthassuk, hogy te nem a mókuskereket akarod fönntartani, és te sem vagy az, aki ebbe beleillik. Te különleges és személyes, és mindig új, még akkor is, hogyha régen mondott igék jönnek elénk, mindig élettel teli, örökké való Isten vagy, aki önmagadat sohasem adtad mások kezébe. És nem mi formáltunk téged, hanem te formáltál bennünket. Ez a helyes sorrend. És ezáltal tudjuk az élet dolgait megfejteni, nem az okozatból kiindulni, és azt mondjuk, hogy ez az ok, hanem bemegyünk a belső szobánkban, te hozzád, és veled vagyunk, te vagy mindennek az legvégső oka, és onnan megérthetjük, hogy miért alakulnak dolgaink, vagy ha nem értjük, le tudjuk tenni. Istenünk, legyen meg a te akaratod, de nem veszítünk el téged, és van egy mindent átható személyesség az életünkben, amely vigasztal, erőt ad, és amely megadja nekünk a bölcsességet, ahhoz képest az egyedül lét helyett, amiben néha vagyunk, magány helyett, kétségbeesés helyett, és ahhoz az érzés, azzal az érzéssel szemben, amely azt mondja, nincs senki, nincs menedékem, nincs, aki megértsen. Kérjük, ragyogj fel bennünk, és add, hogy tudjuk, ez nem elképzelés, ez a valóság. És mint valósághoz közeledjünk. Őrizd meg bennünket a vakhittől, az álalázatosságtól, a hamis küldetéstudattól, attól, hogy mi már előre megmondjuk, hogy te mit akarsz, de még veled nem voltunk egy percet sem. Kérjük tehát, adj nekünk helyes megtapasztalást, hogy téged lássunk és téged ismerjünk meg. Légy országunkkal, népünkkel, légy betegeinkkel, te ad áldásod mindnyájunkra, és adj gyógyulást nekünk testben és lélekben. Most pedig hallgass meg csendben elmondott könyörgéseinket. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, és megismerjétek Isten mindent átfogó teljességéig. Amen.